hatása érezhető a kereszténységünkön is. Mi mindig valami látványosat szeretnénk, valami hangeffektust, fényeffektust, valami bódítót, valami olyat, ami elbűvöl bennünket. De Jézus az eukarisztiát nem Coca-Colával és nem hamburgerrel ünnepelte. Lehetett volna így is. De nem, valami egészen egyszerű dolgot művelt az utolsó vacsorán. Úgy gondoljuk, hogy amikor az eukarisztiát ünnepeljük, akkor valami látványosság kell, és valami siker kell. És ha nem mond jó beszédeket a pap, akkor azt mondjuk, hogy ez nem jó mise. Ha az ének nem olyan, amit mi szeretnénk, akkor azt mondjuk, hogy ez nem jó mise. És keresünk egy olyan helyet, ahol a mi igényeinket kielégítik, különösen, hogyha a szolgáltatásért fizettünk is. Tegyük fel, hogy kifizettük a szentmisét, vagy tettünk a persejbe. És el is várják, hogyha én fizetek, akkor, bocsánat a szóért, ez már elhangzott felém, akkor legyen szíves olyan ruhába és olyan szagos misét csinálni, amit én kértem. Mert én fizettem. Mi az, hogy maga nem azt a misét szolgáltatja nekem, amit én elvárok a pénzemért? Átjár bennünket teljesen a világ lelkülete. Szerintünk a szentségek ünneplésének, sajnos, hasznosnak, meggyőzőnek és nyereségesnek kell lenni. Átjárja a gondolkodásunkat. És hogyha a statisztikánk nem nyereséges, akkor elkezdünk félni, elkezdünk aggódni, hogy vajon mi lesz. Mert nincsenek annyian, és kevesebb a pénz, nem hasznos a szentség kiszolgáltatás. Most bocsánat a szóért. Ez a gondolkodás észrevétlenül, vagy éppen nagyon látványosan, de jelen van az egyházban. De Isten nem így gondolta. Jézus a szegények közül a legszegényebb, a kenyeret és a bort választotta, a népek eledelét. Ez a szentségek alázata, és ezért fontos az alázat a szentségek vételéhez, vagy a szentségek ünnepléséhez, mert Isten alázata nyilvánul meg benne. Ha az eukarisztia ünneplésétől azt várjuk, amit Isten kínál ajándékba nekünk, vagyis az ő dicsőségét, akkor nem kell semmi rendkívüli liturgia. Az eukarisztia hatása ugyanis mindig rejtett marad. Nem lehet nyomon követni, hogy kiben milyen változtatást hozott az élet igéje, vagy az örök élet kenyere. Nem tudjuk statisztikával bemérni, bármennyire szeretnénk. Az eukarisztiában mindig feltámasztja a megváltásba, a dicsőségbe és az örök életbe vetett reményünket az Isten. És az eukarisztiában egy másik csodálatos ajándék a szentek közössége. Minden szentmisében egyesülünk, illetve együtt vagyunk a megdicsőült egyházzal. Emlékszem egy temetési misére, meghalt valahol egyik faluba, ahol szolgáltam, egy értelmileg fogyatékos cigány lány, aki öreg lány volt, 50 éves, a vonaton meghalt. És mire megtalálták a személyazonossága szerint, Siófokon leszették a vonatot, de nem tudták, hova tartozik, hol lakik, megtalálták, hogy hova tartozik, addigra eltelt egy hónap. És akkor jött hozzám a tanácsi alkalmazott, hogy plébános úr, a Marit el kellene temetni. Mondtam, hogy hát természetesen eltemetjük. De hát nem fog senki fizetni, mondom, nem baj, akkor is eltemetjük. Kimentem a templomba, és mondtam a templom atyának, vagy a sekrestésnek, hogy Pista bácsi, a Mariért szent mise lesz. Azt mondja, teljesen fölösleges, nem lesz itt senki, temesse el anélkül. Mondtam, hogy ne lenne itt? Itt lesz a kántor, itt leszek én, és itt lesz az összes szent. A megdicsült egyház jelen lesz. Pista bácsi eljött megnézni. Aztán mondta, hogy hát plébános úr, üres volt a templom. Annan pedig itt volt mindenki. Az egész megdicsült egyház részt vett a szentmisén. Igaz, hogy nem lehetett megszámolni őket, de hát az eukarisztia által mindig egységbe jutunk a megdicsőült egyházzal. Ha éljük a szentekkel a közösséget, tele leszünk reménnyel és örömmel, az arándok egyházban is. Ha pedig ezt az egységet a szentekkel megünnepeljük újra és újra a szentmisében, akkor túl tudunk jutni az intézményes egyház problémáin, amit annyit rákcsálunk, és amin annyiszor kiakadunk. Amikor kiborulunk az intézményes egyházra, akkor olyan reményt várunk az egyháztól, a püspököktől és a papoktól, amit nem ígért és nem akart adni sem az egyház, sem Jézus. Ugyanis az egyház, bármennyire szeretnénk, nem környezetvédő egyesület, nem embermentő Vöröskereszt, nem segélyszerv, mert nem ez a feladata. És az egyház minden társadalomban megkapja a feladatok leosztását. A kommunista rendszer is, a demokrácia is, a népuralom is leosztja neki, hogy mi a feladata az egyháznak, és ha azt csinálja, vagyis megmarad szépen a szociális területen, vagy az oktatásügyben, és talán még egy picit az egészségügybe beengedjük, akkor elbírjuk viselni a demokráciában is. De ha az egyház azt akarja élni, amiért Isten létrehozta, és elkezdi hirdetni rendületlenül Isten országát és Isten dicsőségét, akkor rendkívül gyanús és veszélyes. És akkor elkezdik üldözni, ugyanis akkor nem a nép az Úr, hanem Isten az Úr. Nem a hangulat, nem az elvárás, a nép elvárása vagy a diktátorok elvárása a döntő, hanem egyedül az Isten elvárása. És annak akarunk megfelelni, akár a vértanúság árán is. Ez mindig zavaró, minden társadalmi berendezkedés idegesített, akármennyire is egyházbarát volt, ha az egyház kitartott hűségesen amellett, hogy neki az Isten dicsőségét kell megjeleníteni itt és most a Földön, Isten országát. De ezt nem nagyon értik a katolikus keresztények sem. Amikor 1987-ben befogadtam a Jóskát a plébániára, akkor megkeresett valaki, a Jóska, bocsánat, úgy beszélek róla, mintha mindenki tudná, hogy kicsoda, a Jóska a barátom, a szent testvér már odaállt van, és sokat segít. 7 évig éltünk együtt, 100%-osan mozdulatlanul feküdt, béna volt, agyhártya és agyvelő gyulladás következtében is. Amikor elkezdtük a közös utunkat a somogysámsoni plébánián, akkor néhány hónap után megkeresett valaki egy előző közösségemből, hogy hát milyen botrányos ez. Kérdeztem, hogy miért. Azt mondta, hogy ha neked az Isten ilyen karizmát adott, akkor neked létre kellene hozni szociális otthonokat, ahová befogadod a nyomorékokat, a bénákat, a sántákat, és megoldod az egyháznak a küldetését szociális téren. Mondtam neki, hogy bocsánat, de nekem nem ez a küldetésem. És eszembe jutott az a szentírási rész, amit Jézus Izaiás proficiájából felolvasott. Az Úr lelke van rajtam, ő kent fel engem, hogy örömhét vigyek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. És mindenki tudta, amikor Jézus ezt meghirdette, hogy ez azt jelenti, hogy elérkezett az Isten országa. És azt mondtam ennek a férfinak, hogy ha én befogadtam a Jóskát erre a plébániára, azt azért tettem, mert elérkezett az Isten országa. És ennek az örömét akarjuk megélni. Én nem akarom megoldani Magyarország szociális problémáját, mert nem az én dolgom. Nekem az a dolgom, hogy hirdessem ennek az országnak az örömhírét a Jóskával, meg az Ozóval, meg a többiekkel, akik jönnek. Ezért csinálom. Teljesen fölháborodott, és nem értette, hogy ezért teljesen fölösleges babrálni egy bénával, mert ezt senki nem érti. Én azt mondtam neki, hogy az örömhír érvényben van, ha te is befogadsz egyet, meg egy másik is befogad egyet, lehet, hogy akkor még a te vágyad is teljesül, megoldódik a szociális probléma. De nem szabad intézményesíteni, mert Isten országa intézményesített változata az egyház. Az bőven elég. Ezen kívül nem kell újabb intézményeket szaporítani. Az emmauszi tanítványok Izrael országába reménykedtek. De Jézus Krisztus nem ezért lett emberré, nem ezért adta a szentségeket, az eukarisztiát sem, hanem azért, hogy általuk legyünk Jézus Krisztus testévé. Ugyanis az eukarisztia által a saját testébe kapcsol bennünket. Ez is messze meghaladja a logikánkat, messze meghaladja a tapasztalatunkat, pedig ez történik. Bekapcsol bennünket az saját testébe és annak kegyelmi vérkeringésébe. Mit tesz az Isten az eukarisztiában? Először is kiüresíti önmagát. Ő a lét teljessége, aki mindenek fölött áll, aki nélkül semmi sem lett, ami lett, alázatában és az Atya iránti engedelmességében kiüresíti magát, megtestesül, beletestesül az anyagba, egy halott anyagba, a kenyérbe, és életet ad ennek a halott anyagnak. Kiüresíti önmagát, irántunk való szeretetében elmegy tovább az Isten, ő, aki bűnt nem ismer, a bűnösök eledele lesz. Ezt teszi az Isten az eukarisztiában. És még tovább megy. Ő, aki a szeretet, egyesülni az akar azzal, akit szeret. Mert ez a szeretet törvénye. Egyé akar válni azzal, akit szeret. És ezt így hozta létre. Ezt ünnepeljük az eukarisztiában. Olyan csodálatos, hogy Isten nem adta fel. Újabb és újabb utakat keres magának a történelemben ahhoz, a kinyilatkoztatásban és az üdvösségtörténetben, hogy hogyan lehetne egyre mélyebb egységbe, egyre szorosabb egységbe kerülnie a teremtményével. Szent Ágoston ezt mondja, nyugtalan a lelkem, amíg meg nem nyugszik benned, ó Isten! De ha megvizsgálom az üdvösségtörténet útjait, akkor nem csak azt látom, hogy mi vágyódunk az Isten után, hanem azt is látom, hogy Isten vágyódik mi utánunk. És ezt a mondatot, amit Ágostontól olvastam, így is mondhatom, mintha Isten így kiáltana felénk, nyugtalan a szívem, amíg meg nem nyugszik benned, drága teremtményem. Isten szeretne egyé válni a teremtményeivel, és ezt az eukarisztia által, a szentségek által valósította meg. Azért jössz a misére, hogy ezt megünnepeld. Azért jössz, hogy befogadd ezt az egyesülést, hogy a szeretetben való egyesülés örömét átéld, ünnepeld, megvald, vagy valami egész másért. Ádámtól és Évától, Ábrahámig és Sáráig, Ábrahámtól és Sárától, Dávidig és Betsabáig, Dávidtól és Betsabától Jézusig, és azóta is állandóan azért kiállt az Isten, hogy fogadják be az övéi. Mert tulajdonába jött, de övéi nem fogadják be. Én teremtettelek, neked adtam minden szeretetemet, vezettelek, felajánlottam támogatásomat, megígértem szíved vágyainak teljesedését, hol vagy, hol a válaszod, hol a szereteted? Mi más tegyek még, hogy szeress, kérdezi az Isten. Nem adom fel, állandóan próbálkozom. Egy szép napon majd rájössz, mennyire vágyódom a szereteted után.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.